Kedves hallgatóink, az elmúlt napokban is színes, változatos volt Sátoraljaújhely kulturális és közélete. Ezt foglalja össze nekünk Nyíri Péter alpolgármester a következő percekben. Az elmúlt időszakban ugyan kiemelten nagy fejlesztések történtek a Zemplén Kalandparkban, de hát a napi életet is olykor optimalizálni kell, olykor bele kell nyúlni, hogy hogyan is működjön jól, vagy jobban ez az intézmény együttes. Mi történt ebben a tekintetben?
Áprilistól, 2025 áprilisától új igazgatója van a Zemplén Kalandparknak, ez a Magashegyi Sportcentrum másik nevén, Magyaros Judit igazgatóasszony, és hát neki legalább kettős feladata bizonyosan volt, egyfelől működtetnie kellett a kalandparkot a szezon kezdetétől, hiszen áprilisban már lassan elkezdődött a szezon, másfelől pedig valahogy az egész rendszert kicsit igazítania kellett. Ebben volt szelidebb szerkezeti átalakítás, szervezési működési szabályzatnak a formálása, és most egy újabb lépés, ez pedig a jegyáraknak az optimalizálása. Ez különösen hangzik, itt egész egyszerűen arról van szó, hogy keleténél sokkal több jegy típus volt, ezeket valahogy össze kellett fogni, ezek számát csökkenteni kellett, igazítani, hogy a lehető leggördülékenyebben menjen a jegyárusítás. És ezt még kiegészíti az, hogy az online jegyértékesítés is beindult, tehát most már az érdeklődők távolról is tudnak jegyet venni, különböző csomagok között válogathatnak, úgyhogy ez valóban gördülékenyebbé, hatékonyabbá teszi az értékesítés, professzionalizálja tulajdonképpen ez a lépés is a kalandparknak a munkáját, már csak azért is, mert ez egy hatalmas komplexum most már. Területileg is, hát egyik vége ott van a híd főnél, a Nemzeti Összetartozás híd főjénél, és a másik pedig hát ott van a mondjuk a tetején a Magashegynek. Három hegy köttetik most már össze, Magashegy, a Szárhegy és a Várhegy, a libegőkkel és a átcsúszópályával, a Dongóval, meg a Nemzeti Összetartozás hídjával. Tehát jó, hogy ezt összerázták. Nem beszélve arról, hogy egyébként még a pumpapálya is hivatalosan a kalandparkhoz tartozik. Noha az ingyenes, de hát azt is karban kell tartani. Ott van a alsó állomáson a bobindulása, az egyik libegő indulása, a falmászó központ, tehát nagyon sok-sok tevékenységet, lehetőséget kínál a kalandpark, de most már úgy lehet neki menni a szezonnak, hogy kevesebb egy típus van, és meg lehet venni online módon is. És hát természetesen ott abban az intézményben folyamatosak az ellenőrzések, és folyamatosak a karbantartási munkálatok. Most a nagy libegőt igazgatták, tartották karban, vagy vizsgálták meg nagyon alaposan, és aztán pedig folytatódik a program. Egyszerre nem lesz olyan, hogy minden elem kiesik, de olyan előfordulhat, hogy az átnézés miatt mondjuk egy libegő nem használható. Tehát ennek az idejét próbálják a lehető legkevesebbre csökkenteni, ugyanakkor ezeket a vizsgálatokat pedig feltétlenül el kell végezni rendszeresen, hogy minden rendben legyen. Bízunk abban, hogy a tél is sikeres lesz. Hát most hóban nem nagyon bízhatunk, itt hóágyúzási lehetőség van, de hát az önmagában nem elég, ahhoz hidegnek is lennie kell. Meglátjuk, hogy ilyen módon milyen lesz a tél. De hát aztán jön az újabb tavasz, és akkor már online módon is tudnak jegyet venni az érdeklődők.
Arról már többször szót ejtettünk, hogy a déli nép programnak kiemelt települése Sátoraljaújhely, hiszen nyáron van egy hét, közel egy hét, amikor nagyon nagyszabású és kiemelkedő programok vannak itt a városban, de hát a déli nép program egy egész éves program, és ennek keretében is jutnak el az ország sok-sok településére előadások, így ide Sátoraljaújhelyre is, és ennek keretében is volt egy program. Mi volt ez?
A déli nép program is a város között, tehát a térség között is nagyon jó az együttműködés, nagyon sok jó helyszínünk van, és ezért a déli nép fesztivál szerintem joggal otthonra talált itt Sátoraljaújhelyben. Több különleges helyszín van a Zsolyomkai pince sortól kezdve az ungvári pincéken át egészen szép halomig a Kazinci kertig. Tehát a színházi előadások, a könnyűzenei programok nagyon jó helyszíneket találnak itt Sátoraljaújhelyben. Abban az öt napban, amik tart a Déri Né Fesztivál, és hát az is fontos információ, hogy a rendezvények nagy része ingyenes. Van két olyan program, amely belépőjegyes, de az meg 200 forint általában, ez egy jelképes kis támogatás. Tehát öt napon át nagyon sok, több tíz programot kínál a Déri Né Fesztivál ingyenesen. Emellett pedig a Rákóczi Szövetség táboraiban is rendszeresen ott vannak a Déri Né programnak a képviselői, vannak kulturális, meg színházi programok, hiszen oda nagyon sok középiskolás és általános iskolás érkezik, és hát itt nem csak új hely, hanem patak az egész térség, rendre merít abból, amit a Déri Né program egyébként kínál, azt, hogy tudniillik nagyon kedvező áron, nagyon magas színvonalú programokat, színházi előadásokat, vagy irodalmi programokat tudnak elhívni, akár a kis települések is. Ez a különös szókapcsolat a kultúrához való hozzáférés jogának biztosítása, hogy nem csak a nagyvárosoknak jár az, hogy a magas színvonalú kulturális teljesítmények eljussanak, noha azok vannak helyben is, de jó, ha néha más városokból, például a fővárosból is kiegészül a kínálat. Ez történik a Dériné programban, és ennek keretében a Magyar Nyelv Múzeumában Földes László Hobó Hármas Oltár című előadását láthattuk. József Attila, Wisocki, John Morrison műveiből merített Hobó, aki most már 80 éves, de a korábbi lendülettel, ha nem is másfél órát, de egy órát és negyed órát végig nyomott, úgyhogy a közönség nagyon örült, nagyon elégedett volt, ugye nagyon sokan ismerik Hobót, jöttek felnőttek is, és megszólítottunk középiskolásokat is. Tehát megtelt a Magyar Nyelv Múzeum a nézőtere, és hát tudjuk, hogy egy önálló József Attila estje is van Hobónak, lehet, hogy majd tavasszal ezzel is érkezik, mert úgy látjuk, hogy van rá igény. Ez az időpont most délelőtti időpont volt, mert úgy gondoltuk, hogy a középiskolásokat hívjuk. Ez sikerült is, de egyébként azok a felnőttek, akik éppen el tudtak jönni, szabadságon vannak, vagy nyugdíjasok, vagy megtehették, azok is nagy számban ott voltak, úgyhogy ez külön öröm volt. De hogyha körülnézünk a térség kulturális kínálatában, akkor látjuk, hogy a Dériné programjai, rendezvényei rendszeresen ott vannak kis településeken, vagy a nagyobb városokban, Sárospatakon is volt, ha jól tudom, Hobó egyébként az Árpád vezér gimnáziumban, Újhelyben is vannak előadások, úgyhogy érdemes ebből merítenie minden településnek.
Sátoraljaújhely már elmondtuk többször a magyar nyelv városa, és hát hála Istennek az országban több alkalom is kapcsolódik a magyar nyelvhez, és hát ugye a polgármester úr alapvető hivatásához is kötődik az, hogy a magyar nyelvvel olykor-olykor kiemelten foglalkozunk, rá is fér egyébként a társadalomra, és hát most is volt egy ilyen alkalom, a Magyar Nyelvjárások Napja. Mit takar ez, és hogyan viszonyulhatunk ehhez a Nyelvjárások Napjához?
A Magyar Nyelvjárások Napját minden évben december 1-én rendezik meg. A Magyarság Kutató Intézetnek és az Anyanyelvápolók Szövetségének a közös programja. Pomozi Péter nyelvész az egyik főszervező, a szövetség alelnök, és a Pusztai János professzor volt még az útnak indítók egyike. Ugye azért nagyon fontos az anyanyelvvel foglalkozni, mert nekünk meg kell őriznünk ezt a csodálatos gazdagságú nyelvet, ez a szellemi otthonunk. Most a nyelvvel való foglalkozásnak van egy olyan része, amely azt célozza, hogy a nyelvi minőséget, gazdagságot mi megőrizzük. A másik pedig az, hogy minél alaposabban ismertessük meg a nyelvet, és nem csak a nyelvi minőséget, színvonalat, igényességet, hanem, ahogy említettem, a gazdagságát. És nem csak a világ nyelvi sokszínűségéről beszélhetünk, hanem a nemzeti nyelven belüli sokszínűségről, ennek forrásai pedig leginkább a nyelvjárások. Ugye a magyar nyelvnek a például a magánhangzó készlete vagy a szókincse jóval nagyobb, hogyha beleszámítjuk a nyelvjárásokat is, ha kivesszük, akkor sokkal kevesebb magánhangzónk marad, például diftongusokból, meg zárt e és a többi, és sokkal kisebb lesz a szókincsünk, hiszen kimennek a tájszavak. És hát azt szokták mondani, hogy minden nyelv, minden nemzeti nyelv a világ felosztásának sajátos módja. Ez igaz a nyelvjárásokra is. Tehát egy adott tájon, vidéken, hogy látja a beszélő közösség a világot. Ebben azért vannak különbségek, még a Kárpát-medencén belül is, noha nem akkora, mint Olaszországban vagy Németországban, ott a nyelvjárások között nagyobb a különbség. Magyar nyelv ilyen értelemben és vonatkozásban egységesebb, de azért vannak a hangzókban, illetve a szókincsben különbségek. Tehát ahhoz, hogy megőrizzük a magyar nyelvnek a gazdagságát, a nyelvjárásokat is meg kell őriznünk. A Magyar Nyelvjárások Napján a középpontba kerül a nyelvjárás, és sok-sok előadás van. De például a Magyar Nyelv Múzeumában van egy kis állomásunk, Kányádi Sándornak a Be kell hordanunk a szavakat gondolatát vettük át, ez a Noé bárkája felé című verséből való. Ő azt mondja, hogy be kell hordanunk, gyűjtenünk mindent, egyetlen tájszó sem fölösleges, nem maradhat ki, mert a féle Noé bárkája ez a szóbegyűjtés, és a megőrzött és meglévő szóból újra teremthetjük magát, az első búzaszemet, azaz az életet, tehát a nyelvnek és a nyelvjárásnak van kultúra és nemzet megtartó ereje. És mi a Nyelvmúzeumában arra hívjuk a látogatókat, hogy hagyjanak ott nekünk egy szót. Egy kis kártyára felírják a nevüket, az életkorukat, azt, hogy honnan érkeztek, mert a legtöbben tájszót hagynak ott. Van, aki persze az édesanyja szeretett szavakat, de a legtöbben tájszót, mert úgy gondolják, gondolják, hogy az a nyelvjárási kifejezés, amelyet ő ismer, nem biztos, hogy ismert mások körében, ő azt szeretné tovább vinni tulajdonképpen a jövendőbe, egy kis ládába dobják be ezeket a kártyákat, ez mondjuk egy utazó láda, mi ezt visszük tovább. Majd a jövőbe is nagyon sok szó érkezik, ebből lesz egy adatbázis, örömmel adják nem csak az idősebbek, hanem a fiatalok is ezeket a szavakat, és hát beszélünk arról, hogy a hagyományos kommunikációs formákat meg kell őriznünk, itt nem csak a kézzelírásról, meg történetmondásról, személyes beszélgetésről van szó, hanem bizony a nyelvjárásban való megszólalásról. És hát arra biztatunk mindenkit, hogy szólítsa meg a szülőket, nagyszülőket, dédszülőket, és kérdezzen rá arra, hogy ezt vagy azt a tárgyat hogyan nevezik meg, kérjen tőlük népi imádságokat, népmeséket, mondókákat, mindazt, ami az ő népi világukban benne van, és ezt tovább kell vinnünk. Természetesen az egyetemek foglalkoznak nyelvjárás kutatással, vannak hangzóanyagok, tehát mindenki a saját körében ezt meg tudja tenni, úgyhogy erre biztatunk mindenkit, mert az a tételmondat, hogy a nyelvjárás érték, ez hozzásegíti a embert ahhoz, hogy megmaradjon a nyelv csodálatos gazdagsága, és véletlenül se szégyeljük, hanem sőt, legyünk rá inkább büszkék is, használjuk, amíg csak lehet.
Van egy speciális sátoraljaújhelyi mondai, vagy mesehős a Perilla, és ehhez kötődően is volt most egy akciója a városnak. Miről szólt ez?
A Perilla története tulajdonképpen egy eredett történet, az egyik természeti jelenségnek, koporsóhegynek vagy sátorhegynek az eredett története. Perilla egy tündér volt, aki beleszerített egy fiatal fiúba, de ezt egy gonosz nimfa nem nézte jó néven, és akkor a szerelmeseket villámmal sújtotta, ők elsüllyedtek, és akkor a sírjuk lett tulajdonképpen a koporsóhegy. Ez egy eredet mondat, de hát a természeti értékekre, jelenségekre felhívja a figyelmet. Ezt a Perilla nevet adtuk egy programnak, egy tulajdonképpen intézménylátogatási programnak, mert azt akarjuk, hogy minden általános iskolás és minden középiskolás Újhelyben a tanulmányai során legalább egyszer látogassa meg a város kiemelt és nevezetes kulturális helyszíneit, a múzeumokat, a levéltárat, a városházát, menjen fel a Kálváriára, menjen el a templomokba, tehát lássa azt, hogy milyen kulturális örökség van ebben a városban. Persze elviszik a pedagógusok a fiatalokat, de lehet, hogy egy-egy helyszín kimarad. Hát ne hagyja úgy itt a város, mondjuk, ha elmegy a középiskolából, vagy akár általános iskolából, hogy nem volt ezekben a kulturális intézményekben. És majd azt a csapatot vagy osztályt, amely a legtöbb helyre elmegy, díjazzuk, ezt ugye egy fotóval vagy egy pecséttel tudja majd nyugtázni, és ezt a programot egészítettük ki egy rajzpályázattal, mert úgy gondoltuk, hogy az a leghitelesebb, hogyha a fiatalok ennek a programnak az arculatát maguk adják, maguk rajzolják meg, rajzolják le azokat a helyszíneket, amelyeket mi megneveztünk. Ez volt a kérés. Érkezett sok pályamunka, ennek az eredményhirdetése a decemberi testületi ülésen történik meg, és volt egy közönségdíj is, ezt a közösségi oldalon hirdettük meg. Nagyon sok like, tetszik érkezett a rajzokra, valóban különleges alkotások, és hát a legjobbat szintén értékeljük, aki a legtöbb tetsziket, a lájkot kapta, az a munka is fiatal lett a közönségdíjas. Általános iskolások küldtek most rajzokat, valóban nagyon igényes munkákat, és hát ez azt is jelenti, hogy foglalkoztak már közben az épülettel, megnézték, lehet, hogy el is mentek, és lesz egy másik fordulója is ennek a rajzpályázatnak, mert nem rajzolták le az összes intézményt, tehát nem maradjon ki sok intézmény, ezért a következő fordulóban majd azt kérjük, hogy a most kimaradó intézményeket rajzolják le, és akkor, hogyha lesz ennek a programnak egy kis programfüzete, lehet, hogy csak elektronikusan, akkor ezekkel a rajzokkal illusztráljuk majd a különböző helyszíneket, amely mégiscsak barátságosabb, meg kedvesebb, mint hogyha egy fotót raknánk a szöveg mellé.
Megtartotta az éves hagyományos vagy szokásos közmeghallgatását az önkormányzat, amelyet már évek óta megfűszerez egy kedves eseménnyel, a Tiszta Virágos Város díjaknak az átadásával, a díjak, hiszen több kategóriája van. Hogyan zajlott ez az esemény ezúttal?
Ez a 27. Tiszta Virágos Sátoraljaújhelyért akció, hát egyszerűbb nevén az Virágos Város, Virágos Sátoraljaújhely akció. Minden évben december elején van egy közmeghallgatás. Várjuk az állampolgárokat, akik itt ezen a fórumon is elmondhatják felvetéseiket, vagy éppen panaszaikat. Miközben persze a fogadóórák, személyes találkozások, lakossági fórumok erre folyamatosan lehetőséget kínálnak. De ez egy ünnepi alkalom is, adventben, amikor átadjuk a díjakat. A Virágos Város programban több kategória is van, a legszebb előkertet, tornácot, erkélyt és ablakot értékeljük, valamint a város legszebb kertjedíjat is átadjuk, és jó néhány éve most már a város legszebb utcája díjat is átadjuk, és most például a Harmat utca kapta ezt a díjat, 30%-os kedvezményt kap a szemétszállítási díjból az egész utca, a teljes lakosság, úgyhogy ez egy jó kis díj, de egyébként pedig az az öröm, hogy ők lettek a legszebb utcának a lakói, és az a fontos ebben a programban, hogy felhívjuk a figyelmet az állampolgároknak, a magánszemélyeknek a gondoskodó, szépítő és példamutató munkájára, és hogy megköszönjük nekik ezt a munkát. De mindenki itt magánszemély is a saját környezetét teszi szebbé, de valójában a várost is szebbé teszik, és valóban példát mutatnak mindenkinek, hogy lehet gondoskodni a saját kis előkertünkről, lehet szebbé tenni az ablakot, és az hát mosolyra fakasztja azt is, aki elmegy mondjuk az ablak mellett. Tehát összességében, hogy mondjuk a közhangulatot is javítja, hogyha szebb a város, és ezért ez az igazolása az egésznek, hogy mindenki tud tenni. Nagy számban jöttek az érdeklődők erre az eseményre, és mindenki örömmel vette át a díjat, valamint a képviselőtestület tagjai külön díjat is átadnak. Kiválasztanak néhány ablakot, előkertet, ki mit, és aztán külön díjat is adnak. Nyilván legtöbben a saját választókerületükből választanak díjazottat, hiszen azt ismerik a legjobban. Egy szakmai zsűri szokta meghozni a döntését, többször átnézik a fotókat, a fényképeket a közterület felügyelők vagy a polgármesteri hivatalnak a munkatársai készítik el, és ez az adatbázis, ez a tulajdonképpen a pályamunkák gyűjteménye. De most is felhívtuk arra a figyelmet, és jövőre is így lesz, hogyha valaki úgy gondolja, hogy az ő ablaka, előkertje, tornáca nagyon szép, akkor saját maga is küldhet be fényképet. Tehát tulajdonképpen a pályamunkát ő maga is beküldheti, sőt, még a szomszédét is be lehet küldeni, és minél nagyobb számban érkeznek be, annál jobb, de ismét bebizonyosodott, hogy nagyon szép a város e tekintetben is, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük a magánszemélyeknek. Így lehet egy várost igazán gondozni, meg szépé tenni. Ott van persze a polgármesteri hivatal, a városi ellátószervezet, azok a szervek, amelyeknek az a feladata, hogy gondozza a várost, de emellett a magánszemélyek is sokat tudnak tenni. És hát azt mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen ez közösségi játék, és mindenkit arra biztatunk, hogy lehet, hogy éppen kinőtt a gyom abban a lakásban, vagy azelőtt a lakás előtt, amelyben most nem lakik senki, vagy éppen nincsenek otthon, hát ki lehet azt húzni, ha véletlenül a városellátó szervezet elmulasztotta, mert nekünk szebb a város, tehát senkinek nem jó az, hogy mondjuk éppen gyom van, vagy valamilyen más, amit el kell onnan tüntetni. Tehát ilyen értelemben az egyik testületülése, mondtuk, mindenki útellenőr. Persze meg vannak hivatalos szervek, de hát az ember megy, és akkor ha lát valamit, akkor vagy szól az illetékes szerveknek, vagy pedig megoldja maga.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Nyíri Pétert, Sátoraljaújhely alpolgármesterét hallották.